A testőr. Ahogy minden másban, úgy a testőrök világában is szakadék húzódik a valóság és a látszat között. A látszat testőr csupán egy túlértékelt sofőr, termetes férfi méretre szabott elegáns öltönyben. Nincs túlfizetve és éles helyzetben nem túl hatékony. Az igazi testőr szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező gondolkodó, képzett ember. Nem számít, ha kistermetű, amíg képes mérlegelni és kitartani. Amíg eredményesen lép fel, amikor elérkezik az idő. Én igazi testőr vagyok. Vagy legalábbis voltam. Egy olyan titkos katonai ezredben képeztek ki, ahol a személyes védelem a tananyag része. Sokakkal együtt hosszú ideig szolgáltam katonaként mindenfelé a világban. Közepes termetű, szikár, gyors, kitartó ember vagyok. Nem kimondottan az a maratonfutó típus, és semmiféleképpen sem súlyemelő. 15 év szolgálat után hagytam ott a sereget, és egy barát által vezetett ügynökségen keresztül vállaltam megbízásokat. A legtöbb munka Dél- és Közép-Amerikába szólított, és általában rövid ideig tartott. Épp akkor csöppentem bele, amikor az üzlet egyre vadabbá vált. A legtöbb dél-amerikai országban kezdett nemzeti sporttá válni az emberrablás váltságdíjért. Ha valaki gazdag volt, vagy politikai kapcsolatokkal rendelkezett, automatikusan célponttá vált. Brit és amerikai vállalatok voltak az ügyfeleim, amelyeknek többek között Panamában, Brazíliában és Kolumbiában dolgoztak a komolyabb pozíciót betöltő embereik, akiket végtelenül tehetősnek és a politikához közel állóknak tartottak. Gazdagnak tűntek, hiszen a munkáltatójuk minden valószínűség szerint kifizette értük a váltságdíjat, és ezek a cégek 100 milliárdok felett rendelkeztek. A politikai kötődés is egyértelmű volt, mert a nyugati kormányok végül mindig bevonódtak a folyamatba. Micsoda remek érzés lehet ez egy rossz fiúnak, aki bár a dzsungelben, valahol egy tisztáson ücsörög, közben a Downing Street 10 alatt vagy a Fehérházban hallgatják a követeléseit. De sohasem veszítettem el egyetlen ügyfelet sem. Jó szakember voltam, és jó ügyfeleim voltak. Mindannyian tudták, mit kockáztatnak. Együttműködtek velem. Engedelmesek és kötelességtudóak voltak. Csak le akarták tudni a két évüket a kánikulában, hogy aztán élve térhessenek vissza a központi irodába, és megkapják az előléptetésüket. Nem feltűnősködtek, nem jártak el éjszaka, nem igazán mentek sehová az irodán kívül, csak ha a munka szólította őket máshová. Mindig védett járműben, a lehető leggyorsabban, folyton változó útvonalakon és kiszámíthatatlan időpontokban közlekedtek. Sosem panaszkodtak. Ez volt a munkájuk, és ezért hajlandóak voltak már-már katonai fegyelmet elfogadni. Az egész viszonylag könnyű volt, egy darabig. Aztán átmentem magámba. A pénz jobb volt, a munka rosszabb. Megtanultam távol tartani magam azoktól, akik pusztán státuszszimbólumként akartak testőrt. Rengeteg ilyen volt. Szenvedtem tőlük, mert egy efféle ügyfél mellett alapvetően nem akadt tennivaló. Sokszor egyszerű futárkodás lett a vége, miközben a készségeim koptak. Azt is megtanultam, hogyan kerüljem el azokat, akiket nem fenyegetett valós veszély. London veszélyes város, New York még annál is rosszabb, de valójában egyik helyen sincs senkinek szüksége testőre. Ilyen esetben nincs érdemi feladat. Unalmas és leépítő. Készsége bevallom, hogy a saját kockázat függőségem irányította a döntéseimet. Akkor is, amikor elhatároztam, hogy Annának fogok dolgozni. Még most sem vagyok felhatalmazva, hogy a teljes nevén említsem. Ezt is tartalmazta a szerződésem, amely a halálomig köt. Egy barátom barátjától hallottam az üresedésről. Párizsba reptettek az interjúra. Kiderült, hogy Anna 22 éves, hihetetlenül csinos, kreol bőrű, karcsú, titokzatos nő. Meglepett, hogy ő maga interjúztatott. Ilyen esetekben a legtöbbször az apa intézi a dolgokat. Hiszen testőrt alkalmazni ugyanolyan, mint egy Mercedes kabriót venni születésnapi ajándékképpen, vagy leszervezni a lovaglóórákat. De Anna más volt. Ő a saját jogán volt gazdag. A család egy külön ágától örökölt, azt hiszem tulajdonképpen tehetősebb volt, mint az örege, aki eleve dús gazdag volt. Az édesanyja is jómódú volt, ő is külön vagyonnal bírt. Brazilok voltak. Az édesapa üzletember és politikus, az édesanyja pedig helyi tévésztár. Tengernyi pénz, kapcsolatok, Brazília, tripla csapás. Nem lett volna szabad elvállalnom. de nem sétáltam el. Azt hiszem, tetszett a kihívás. És Anna is rabul ejtett. Nem mint a helyén való lett volna közelebbi kapcsolatba kerülnöm vele, ő ügyfél volt, én pedig közel kétszer annyi idős. De az első pillanattól fogva tudtam, hogy szórakoztató lesz a közelében lenni. Az interjú jól ment. Készpénznek vette a hivatalos képesítéseimet. Voltak sebb helyeim, kitüntetéseim, ajánlásaim. Sosem veszítettem el ügyfelet. Ha nem így lett volna, természetesen nem is állt volna szóba velem. Kikérdezett a világnézetemről, a beállítottságomról, az ízlésemről és a kedvenc dolgaimról. Érdekelte, összeillünk-e? Egyértelműen érződött, hogy vett már fel testőröket korábban is. Megkérdezte, mennyi szabadságot hagynék neki. Elmondta, hogy jótékonysági munkát végez Brazíliában. Emberi jogok, szegények segélyezése, de szokásos. Hosszú órákig, akár napokig is tartó utak a szegény negyedekben, vagy a távoli dzsungelben. Meséltem neki a korábbi dél-amerikai ügyfeleimről. A vállalati alkalmazottakról, az olajtársaságoknál dolgozókról, az ásvány kitermelőkről. Elmondtam neki, hogy minél kevesebbet mozdultak ki, annál nagyobb biztonságban voltak. Leírtam egy átlagos napjukat, lakás, autó, iroda, autólakás. Erre nemet mondott. Meg kell találnunk az egyensúlyt, jelentette ki. Portugál volt az anyanyelve és jól, de enyhe akcentussal beszélt angolul. Hallgatni még jobb volt, mint ránézni, pedig gyönyörű volt. Nem úgy öltözködött, mint azok a gazdag lányok, akik hétköznapi ruhákat hordanak. Semmi szakadt, farmer. Az interjúra egy egyszerű fekete nadrágot és fehér blúzt vett fel. Mindkét ruhadarab újnak tűnt, és biztos voltam benne, hogy egyenesen egy párizsi butikból származnak. Válaszol egy számot, mondtam. Ha a nap 24 órájában a lakásában tarthatom, 100%-osan garantálom a biztonságát. Vagy lehet 100%-ig veszélyben egész nap Rio utcáit járva. 75% biztonság, felelte. Aztán megrázta a fejét. Nem, 80. Tudtam, mit akar mondani. Félt, de azért élni akarta az életét is. Nem gondolkodott reálisan. 80% azt jelenti, feleltem, hogy hétfőtől csütörtökig életben lesz, és pénteken meghal. Csendben maradt. Maga elsődleges célpont. Gazdag, az édesanyja is az, az édesapja is tehetős, ráadásul az utóbbi politikus. Maga lesz a legtökéletesebb célpont Brazíliában. És az emberrablás zűrös dolog. Általában balul sül el. Tulajdonképpen egyenértékű a gyilkossággal, csak nem azonnal hal meg az áldozat, hanem valamivel később. Továbbra sem felelt. És néha kifejezetten kellemetlen, folytattam. Pánik, stressz, elkeseredettség. Nem aranykalitkában tartanák fogva. Egy őserdei kunyhóban lenne bezárva egy halom gonosztevővel. Én nem akarok aranykalitkát, szólalt meg végre. És maga ott lesz. Tudtam, mit akar mondani. 22 éves volt. Megteszünk majd minden tőlünk telhetőt, válaszoltam. Ott és akkor felvett. Előleget is adott az igencsak nagylelkű fizetségből, és megkért, hogy írjak egy listát arról, mire van szükségem. Fegyverek, ruhák, autók. Én nem kértem semmit. Úgy véltem, minden megvan, ami kell. Azt hittem, tudom, mit csinálok. Egy héttel később már Brazíliában voltunk, végig első osztályon repültünk, Párizsból Londonba, Londonból Miami-ba, Miami-ból Rio-ba. Én választottam az útvonalat. Nem közvetlen, nem kiszámítható. 13 óra a levegőben, 5 óra terminálokban. A lány kellemes utitárs volt és együttműködő ügyfél. Megkértem egy barátot, hogy vegyen fel bennünket Rio-ban. Annának megvolt rá a kerete, ezért úgy döntöttem, mindig lesz külön sofőrünk, hogy jobban tudja központosítani a feladatomra. Egy orosz srác lett az, akivel Mexikóban találkoztam. Ő volt a legügyesebb sofőr, akit valaha ismertem. Az oroszok remekül bánnak az autókkal. Muszáj nekik. Rionál csak egy kegyetlenebb hely létezik a világon, és az Moszkva. Annának saját lakása volt. Én egy külvárosi kerítéssel védett házra számítottam, de ő egyenesen a város szívében lakott. Bizonyos szempontból ez még jónak is bizonyult. Egyedül az utcáról nyílik bejárat, van portás és házmester, rengeteg szem figyeli a látogatót még mielőtt a liftig elérne. Az acélból készült, három ponton záródó lakás ajtó mellé kamerás kaputelefon volt felszerelve. Sokkal jobban kedvelem a kamerás kaputelefonokat, mint a kukucskálókat. Tegyük fel, hogy valaki kint vár a folyosón, és amint észreveszi, hogy a lencse elsötétült, már is tüzet nyit egy nagy kaliberű kézifegyverrel. A lövedék átüti a kukucskálót, majd a szemeden és az agyadon át a koponyádat, és ha az ügyfél történetesen mögötted áll, neki is vége. Úgyhogy ez egy kedvező alaphelyzet. Az orosz barátom az épület alatti garázsban parkolt el az autót, ahonnan a lift egyenesen felvitt a lakáshoz. Belépve mindhárom zárat aktiváltam, és berendezkedtünk. Az én szobám a bejárat és Anna szobája között húzódott. Éberen alszom. Minden rendben ment. És minden rendben is volt, nem egészen 24 órán át. Az idő eltolódás korán ébresztett bennünket. Ilyen az, ha nyugatra utazik az ember. Már 7-kor mindketten fenn voltunk. Anna étteremben akart reggelizni, majd vásárlást tervezett. Én hezitáltam. Az első döntés megadja az alaphangot. Mivel azonban a testőre voltam, nem pedig a börtönőre, beleegyeztem. Reggeli, majd vásárlás. A reggeli simán ment. Elkocsikáztunk egy szálloda éttermébe, és hosszan, komótosan ettünk. A hely zsúfolásig volt testőrökkel. Akadt közöttük igazi és látszat is. Volt, aki külön asztalnál levett, volt, aki az ügyfelével. Én Annával reggeliztem. Gyümölcs, kávé, croissant. Neki jobb étvágya volt, mint nekem. Tele volt energiával, és alig várta, hogy induljunk. Minden a vásárlásnál csúszott el. Később jöttem rá, hogy az orosz barátom árult el pénzért. Elvégre általában az első nap a legegyszerűbb. Ki tudja egyáltalán, hogy a városban vagy. De az én barátom nagyon jól időzített egy telefonhívást. Amikor Annával kijöttünk egy üzletből, az autónk nem parkolt a járda szegélyen. A csomagok Annánál voltak, már az elején tisztáztuk, hogy ő fogja vinni a saját dolgait. Testőr vagyok, nem hordár, és muszáj, hogy a kezem szabad legyen. Balra pillantottam, és nem láttam semmi gyanúsat. Aztán jobbra néztem, és megakadt a tekintetem négy fegyveresen. A támadók közel voltak hozzánk, és a vadonatúj kicsi fekete automata fegyvereiken még harmadként csillogott az olaj. A férfiak is kicsik, gyorsak és szívósak voltak, az utca pedig zsúfolt. Tömeg mögöttük, balra forgalom, jobbra az üzlet bejárata. Ha most elővenném a fegyverem és tüzelni kezdenék, biztosan járulékos veszteséget jelentene. Az elhúzódó kézi fegyveres konfliktus mindig sok eltévedt lövedékkel jár, magas lenne az ártatlan áldozatok száma. És egyébként is veszítettem volna. 4-1 elleni csatákat megnyerni kizárólag a moziban lehet. Az én munkám az volt, hogy ha csak még egy napra, vagy még egy órára is, de Annát életben tartsam. A támadók nekünk estek elvették a fegyverem, Annát pedig a táskáitól fosztották meg és karon ragadták. Ekkor egy fehér autó húzódott mellénk, és betuszkoltak bennünket. Először Annát, aztán engem. A hátsó ülésen két férfi szorított minket középre két oldalról, miközben fegyvert nyomtak a bordáink közé. Egy másik pasas az első ülésről fordult hátra, hogy ő is pisztolyt szegezze ránk. A sofőr hirtelen taposott a gázba. Egy perc múlva már a mellékutcák útvesztőjében jártunk. Nem volt igazam az őserdei kunyhót illetően. Egy elhagyatott irodaházhoz vittek, még a város határain belül. A téglaépület piszkos fehérre volt festve. A gonosztevőkkel kapcsolatban azonban nem tévedtem. Dugig volt velük a hely. Egy komplett sereg tartózkodott bent, legalább 40-en voltak. Mind koszos és barbára, legtöbben nyíltan csorgatták a nyálukat Annát látva. Reméltem, hogy nem különítenek el bennünket egymástól. Persze azonnal elválasztottak tőle. Belögtek egy cellába, ami egykor iroda lehetett. Vastag vasrács volt az ablakon, és nagy zár az ajtón. Egy ágy és egy vödör. Ennyi. Az ágy fémcsövekből összeeszkábált kórházi fekhely volt, a vödör üresen állt, de minden bizonnyal csak nemrég ürítették ki. Bőzlött. A kezemet hátra bilincselték, a bokáimat összeláncolták, és lelögtek a földre. 3 órára magamra hagytak. Aztán elkezdődött a rémálom. Zörrent a zár, kinyílt az ajtó, és belépett egy férfi. Úgy tűnt, ő a főnök. Magas, sötétbőrű fickó, széles, mosolytalan, aranyfogakkal teli szájjal. Kétszer Bordán rúgott, majd elmagyarázta, hogy ez egy politikai célból elkövetett emberrablás. Mellékesen némi pénzügyi nyereségre is számítanak, de elsődlegesen arra törekszenek, hogy Annát eszközként felhasználva elérjék a politikus édesapjánál, hogy leállítson egy kormányzati nyomozást. Anna volt az ingújba rejtett adóász. Ellenben én feláldozható vagyok. Néhány órán belül megölnek, de semmi személyes, közölte a pasas. Aztán még azt is hozzátette, hogy olyan halálmódot választanak, amely szórakoztatja majd az embereit. Nagyon unatkoznak, és tartozik nekik egy kis mulatsággal. Úgy tervezte, engedi nekik eldönteni pontosan, mi legyen a vesztem. Aztán ismét magamra hagyott. Jóval később megtudtam, hogy Annát egy hasonló szobába zárták két emelettel feljebb. Őt nem bilincselték, vagy láncolták meg. Odabent szabadon mozoghatott, mégiscsak fontos személy volt. A berendezés alapvetően ugyanolyan volt az ő szobájában is. Egy kórházi vaságy, viszont semmi vödör. Neki rendes fürdőszoba járt, és egy asztal, meg egy szék. Éheztetni sem akarták. Értékes volt a számukra. És bátor volt. Ahogy rázárták az ajtót, ő azonnal nekilátott fegyvert keresni. Először a szék merült fel benne lehetőségként, esetleg összezúzhatja a mosdókagylót a fürdőben, és a porcelán szilánkokat pengeként használhatja. De ő ennél jobbat akart. Az ágyra esett a pillantása. Lapított végű vascsövekből volt összecsavarozva, a vékony matracot csíkos anginvászon fette. Anna lerántotta a matracot az ágyról a földre, alatta két hosszú cső közé egy fémháló volt kifeszítve. Mindegyik csövet egy csavar tartotta a végein. Ha az egyiket ki tudná szabadítani, lenne egy 2 méteres lándzsája. De az ágykeret festett volt, és a csavarok alaposan beszorultak. Próbálta elforgatni őket az ujjaival, de reménytelennek tűnt. Hőség volt odabent, és az izzadságtól csúszott a keze. Visszatette a matracot, és az asztalra kezdett összpontosítani. Az asztal 4 lábból és egy körülbelül 1 négyzetméter nagyságú furnér lemezből állt, amelynek a szélén, mint egy terítő, egy merev lemez futott körbe. Ha felfordítanánk, úgy néz neki, mint egy nagyon lapos doboz. A lábakat a merev lemezhez erősített szögletes vaspántokhoz csavarozták. A csavarok olcsó vasból készültek, kissé rezes volt a színük. Az anyacsavar szárnyas anya volt, könnyedén el lehetett csavarni kézzel is. Anna kilazította az egyik lábat, aztán elrejtette a csavart és az anyát. A lábat otthagyta a helyén, az továbbra is függőlegesen állt az asztallap alatt. Aztán visszaült az ágyra és várt. 1 óra múlva lépéseket hallott a folyosón. Hallotta, hogy fordul a zár, egy férfi lépett a szobába, étellel teli tálcával a kezében. Fiatal volt. Feltehetőleg a ranglétra alján állt, ha konyhai feladatot bíztak rá. Az övén fegyver lógott. Egy nagy, szögletes, vadonatúj, fekete automata pisztoly. Anna felállt és azt mondta. Inkább az ágyra tegye a tálcát. Azt hiszem, az asztallal van valami gond. A férfi letette a tálcát a matracra. Hol van a barátom? Kérdezte Anna.
Milyen barátja?
A testőröm.
A szobájában, felelte a férfi. De már nem sokáig. Elég hamar lent találja majd magát a földszinten, hogy elszórakozzunk vele egy kicsit.
Miféle szórakozás lesz az?
Nem tudom, de biztosan valami fantáziadús dolog.
Egy játék?
Nem egészen. Meg fogjuk ölni.
Miért?
Mert nincs rá szükségünk.
Anna nem mondott semmit.
Mi a baj az asztallal? Kérdezte a fiú.
Az egyik lába kilazult.
Melyik?
Ez, felelte a lány, és kikapta a lábat a helyéről. Lendített egyet rajta, mint egy baseball ütön, és egyenesen arcon találta a fickót. Az asztalláb széle az orrnyergénél érte, és beletolt egy csontszilágot az agyába. Halott volt, mielőtt földet ért volna. Anna leszette a mozdulatlan testről a fegyvert, átlépett rajta, és kisétált az ajtón. A pisztoly oldalán Glock felirat állt. Nem volt rajta biztonsági zár. A lány ujját a ravaszra csúsztatva kilépett a folyosóra. A földszinten, ezt mondta a fiú, mielőtt meghalt. Anna talált egy lépcsőházat és elindult lefelé, meg sem állt egy pillanatra sem. Addigra engem már behurcoltak egy nagy földszinti terembe. Talán konferenciákat rendezhettek itt egykor. 39 ember volt bent. Volt egy kis emelvény is, 2 székkel, Az egyik széken a főnök ült. Engem lenyomtak a másikra, és elkezdtek valamit portugálul megvitatni. Gondolom arról, hogyan öljenek meg a lehető legélvezetesebben. Még nem végeztek a vitával, amikor a terem végében kinyílt egy ajtó. Anna lépett be rajta, egy nagy kézi fegyvert lóbált maga előtt. Késlekedés nélkül érkezett a válasz, 38 férfi egyszerre húzta elő a fegyverét és szegezte a lányra. Csak a főnök nem. Helyette figyelmeztetően felordított. Nem beszéltem a nyelvüket, de tudtam, mit mondott. Ne lőjetek, élve kell nekünk, nagyon értékes a számunkra. A 38 férfi egyszerre engedte le a fegyverét, és nézték, ahogy Anna átsétel közöttük. A lány odaért az emelvényhez, a főnök mosolygott.
Ebben a fegyverben 17 töltény van, mondta. Mi 39-en vagyunk. Nem tudsz mindannyiunkat lelőni.
Tudom, felelte Anna. Aztán maga felé fordította a fegyvert, és a mellkasához nyomta. De magamat lelőhetem. Ezután már könnyen ment a dolog. Levetette velük a bilincseimet és a láncaimat, elszedtem egy fegyvert a legközelebb álló pasastól, és kihátráltunk a teremből. Megúsztuk. Nem az mentett meg bennünket, hogy a fogvatartóink fenyegetve érezték az életüket. Az húzott ki bennünket a slamasztikából, hogy Anna öngyilkossággal fenyegetőzött, miközben én fedeztem. 5 perccel később egy taxiban ültünk. 30 perccel később már otthon voltunk. Egy nappal később ott hagytam a testőrbizniszt. Jelnek vettem, ami történt. Ha a saját ügyfelednek kell megmentenie, nincs jövőd ebben az iparágban. Csak ha látszat testőr lesz belőled.